Immanuel, velünk az Isten. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, énekeljük fennállva a kis dicsőítő zenekarnak a segítségével a 89. Zsoltárunknak az első és a hetedik versét, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Sok szeretettel köszöntjük a megjelent kedves gyülekezeti tagokat, vagy vendégeket, vagy akik messzebbről jöttek, és azokat is, akik a képernyők előtt vannak. Folytassuk az istentiszteletünket, a 298. dicséretünk első, második és negyedik, ötödik versével. Jel Krisztus népe nagy vígan.
Oh, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található Máté evangéliuma első fejezetében a 18-tól a 25-ig terjedő versekben eképpen. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Mikor anyja Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József, aki igaz ember volt, nem akarta őt szégyenbe hozni. Elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiót fogsz szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűzfogam méhében és fiút szül, és Immánuelnak nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Eddig a felolvasott ige. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy összegyűlhettünk a te házadban ezen a vasárnap reggelen. Köszönjük neked az advent meghitt csöndességét. Köszönjük azt, hogy ismét elérkezhettünk az évnek ezen szakaszába, bármi is legyen mögöttünk, és bármi is van még előttünk. Urunk, olyan jó lenne többször megtapasztalni ezt a csendességet, és bocsáss meg, amikor háborgás volt a mi szívünkben, vagy amikor nem tudtunk odafigyelni ezekre a valóban fontos dolgokra, hogy a te jelenlétedben lehessünk. Köszönjük neked ennek a csodáját, és köszönjük azt, hogy te nem csak azt látod, hogy itt vagyunk, kiki a saját hajlékában, otthon, az internet előtt, vagy éppen itt az Isten házában személyesen. Te tudod azt, hogy mire van szükségünk, hogy mi az az üzenet, amit elkészítettél a számunkra egyen-egyenként. Arra kérünk, hogy tegyed nyitottá a mi szívünket, és szent lelkeddel legyél jelen közöttünk. Szenteld meg a mi vasárnap délelőttünket, és az egész életünket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük az új énekeskönyvünk 147. dicséretét, ami így kezdődik, add, hogy a szívemmel lássak. Igehirdetésem alapigéje megtalálható már felolvasott igeszakaszban, Máté evangéliuma első fejezetében, a 22. és a 23. versekben eképpen. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogam méhében és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd, ami azt jelenti, velünk az Isten. Kedves testvérek, vannak ilyen köszöntéseink, vannak ilyen igék, amikben egyébként nagyon sok erő van, de annyira beleépül egy idő után a hétköznapi szóhasználatunkba, annyira természetessé válik, és talán idővel megkopik, hogy emiatt nem igazán gondolunk bele a mélységébe. Én is azon kapom magamat, hogy hajlamos vagyok elsiklani ilyen dolgok fölött. Most az elsőseimnek megtanítottam, hogy hogyan köszönünk mi reformátusok, és az egyikük azt mondta, hogy ez olyan szép, hogy áldást és békességet kívánunk egymásnak. És a hétköznapi életben, amikor jövök kelek a gyülekezetben, vagy egyházi alkalmakon, vagy az egyetemen, akkor csak annyit hallok, hogy áldás, békesség, ez rá a válasz. Pedig meg az elsőség is tudják, amit én is elfelejtek, hogy erre a válasz az, hogy Isteni a dicsőség. És jó volt egy pillanatra így a gyerekek hatására megállni, és belegondolni abba, hogy egyébként tényleg milyen gyönyörű ez. És ez volt az érzésem akkor is, amikor készültem erre az alkalomra, hogy olyan csodálatos üzenet ez, hogy velünk az Isten. És közben valahogy én is hajlamos vagyok elsiklani fölötte, amikor úgy köszönünk el egymástól, hogy Isten veled, és nem is gondolunk igazából bele abba, hogy milyen szép és milyen nagy erő egyébként egy ilyen áldás, egy ilyen áldással elköszönni akár. Talán a rohanó világunknak is az egyik következménye az, hogy hajlamosak vagyunk a felszínen rekedni, és nincs időnk arra, hogy megálljunk, hogy belegondoljunk, hogy igazán akár az Isten igéjének a mélységébe, ami éppen elénk kerül aznap, vagy egy-egy apró ilyen gesztusban, amiben ugyanakkor mégis nagyon-nagyon sok üzenet van önmagában is. Ez persze nem volt kérdés az Ószövetség korában sem, és itt most nézegetek így a felsős gyerekisten tiszteletes barátaimra, akikkel szoktunk találkozni olykor, mert hogy ők jutottak eszembe, amikor készültem erre, hogy valóban az Ószövetségben óriási jelentősége van annak, hogy velünk van-e az Isten, vagy nem, hogy tudhatjuk-e azt, hogy velünk van-e az Isten. Beszéltünk már arról, és lehet, hogy már mondtam is, hogy az Ószövetségben, amikor a népek csatáztak egymással, akkor úgy érezték, úgy tartották, hogy az istenek csatáznak egymással. Hogy amikor a filiszteusokkal megküzdött Izrael népe, akkor úgy tartották a filiszteusok is, és az izraeliták is, hogy Jahve és Dágon csap most össze, és meglátjuk, hogy kinek az istene az erősebb. Meglátjuk, hogy kinek az oldalán állott az istene valójában. Az ötödikesekkel is tanuljuk a Kármelhegyi istenítéletnek a történetét. Nem mindegy az, hogy melyik Isten az, aki képes tüzet küldeni az égből. És amikor Jahve győzedelmeskedik, akkor nem kérdés az Isten népe számára, hogy melyik Istennek van ténylegesen hatalma. Olyannyira komolyan vették ezt, hogy nem indulhattak csatába, hogyha nem kapták meg előtte azt az üzenetet, hogy az Úr a kezedbe adta őket, király, vagy hogy az Isten velünk van, a seregek Ura velünk van. És pont az előző vasárnapok alkalmával beszélgettünk a felsős gyerekisten tiszteletem egy olyan csatáról, ahol ez elmaradt. És kiderült, hogy az Isten népe egy romot sem tud bevenni, hogyha előtte nem kéri el az Istentől. Emlékeztek erre, srácok? Beszéltünk arról, hogy azóta kimutatták kutatások, hogy valójában Aj városa tulajdonképpen egy rom volt, már Józsué korában is egy őrposzt lehetett ott legfeljebb. És tényleg ezt is mondják a kémek, hogy a Józsué, alig van ott valaki, simán be fogjuk venni, könnyedén, és mégis vereséggel térnek vissza, sokan elvesznek ott. És időközben persze kiderül, hogy Izrael népek között volt olyan, aki vétett az Isten parancsa ellen, de Józsué az imádságában meg is fogalmazza, hogy Isten nem volt állott velünk. Ne hagyj el bennünket, mert nélküled nem győzhetünk, nélküled idáig sem juthattunk volna el. De tovább megyek, Mózes története is eszembe jutott, amit a harmadikas hittanosokkal szoktunk tanulni. Ahogy Mózes könyörög, hogy Istenem, csak a te orcád ne hagyjon el bennünket. Csak maradj velünk, és akkor nem lehet semmi baj, akkor minden rendben lesz. És nagyon sokszor azt is látjuk, ahogyan Isten maga bátorít ezzel az üzenettel, például pont Mózesként. Most azért menj, én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. Vagy ahogy az új fordításban van, veled leszek a beszédben. Olyan sokszor ezzel bátorít az Ószövetség népében is Isten, hogy de én veled leszek. Eszembe jutottak ilyen gyerekkori emlékek, és lehet, hogy ti is tudtok hozzá kapcsolódni, amikor valami nagy megmérettetés előtt álltam. Például hangversenyem kellett játszanom a zeneiskolában, vagy szavalóversenyre mentem, vagy akár amikor az én vizsga Isten tiszteletem volt, és pont akkor volt a Covid hullám. És hát nem jól esett volna, hogyha el tudnak jönni olyanok, vagy tudom, hogy hallanak olyanok, akiket szeretek, akik ismernek, akik közel állnak hozzám. Persze nagyon jó volt a gyülekezetben is, de nagyon izgultam. És amikor kiálltam a szószékre, és lenéztem a gyülekezet tagjaira, akkor ott láttam az egész családomat, mindenkit, mindenki eljött. Ott láttam a hátsó sorban a barátaimat, akik egyébként nem is reformátusok, de csak azért elutaztak ide, akár Cseperről is, hogy ott lehessenek. A teológiáról eljöttek egy csomóan, és annyira jól esett látni, hogy egyrészt az, hogy emberek ennyi áldozatot hoznak azért még ilyen időszakban is, amikor nem nagyon lehetett utazgatni, meg élőben Isten tiszteletet tartani, hogy ott vannak, de közben ez akkora erőt adott nekem, hogy ők velem voltak, és tudhattam azt, hogy még online is vannak, akik nézik az Isten tiszteletet, és ők is velem vannak, és most is olyan jó, hogy látok itt ismerős arcokat, nem csupán a gyülekezet tagjaiból, hanem a felsős gyerek Isten tiszteletesekből is. Mert ez sokat jelent, amikor valaki ott van velünk, amikor egy hangversenyen ott ül valahol a sok-sok ember között anya vagy apa, és meghallgat, amikor a nagyobbik testvér vagy kisebbik testvér eljön a szavaló versenyre. Ezek óriási erőt tudnak adni. És azt hiszem, hogy ezt már valamikor mi is megtapasztaltuk az életünk egy-egy pontján, akár többször is. Ugyanakkor, amikor nehézségekben vagyunk, amikor úgy érezzük, hogy szorongattatott helyzetben vagyunk, mert már félünk megnyitni az internetet, hogy olvassuk a híreket, vagy kézbe venni az újságot, amikor háború van körülöttünk, és talán bennünk is, vagy amikor magányosak vagyunk, vagy csalódunk az emberekben, akkor hajlamosak vagyunk úgy érezni, hogy mintha nem lenne velünk az Isten, mintha elhagyott volna Isten. Ezek a körülmények, szorongásaink, bizonytalanságaink és maga az elhagyatottság érzése is nagyon erős tud lenni. És sokszor azon kapjuk magunkat, hogy ilyenkor sokkal könnyebb bezárkózni. Inkább nem is akarok tudomást venni a külvilágról, inkább ne is szóljon hozzám senki. Én most nem akarok emberek közelébe menni, de nyilván muszáj, például, hogyha az ember nem otthon dolgozik, és olyankor erőt veszünk magunkon, és olyan nehéz olyankor a jó dolgokra odafigyelni, amikor észrevenni a hétköznapi csodákat. Sokszor talán ez a már-már ilyen toxikus pozitivitás is belevegyül ebbe. Én is sajnos vagyok azon kapni magamat, hogy nem élek meg bizonyos érzelmeket, és fontos az, hogy amikor ilyen helyzetben vagyunk, megéljük ezeket az érzelmeket, akár az elhagyatottság érzésében, a szomorúságot, akár a haragot, vagy a dühöt, hogyha Jézus is megtehette ezt, és példát mutatott benne előttünk, akkor ezt mi is bátran megtehetjük. Nem elfojtanunk kell ezeket az érzéseket. De jó tudni, hogy van, aki még a problémáink, minden nehézségünk és a kilátástalan helyzetek fölött is ott áll. Azon kaptuk magunkat, hogy kizártuk Istent a világunkból. Hogy az ember már az Édenben azt mondta, hogy nekem nem kell az, amit az Isten tervezett, amit az Isten mond, mert én majd eldöntöm, hogy mi a jó és mi a rossz. Majd én jobban tudom, hogy mit csináljam, és nekem nem mondják meg. Az első engedetlenséggel elkezdődött minden. És megkezdődött az, hogy az ember szisztematikusan elkezdte kizárni a világból, kizárni az életéből az Istent. És amikor ott volt a következményei fölött, én is sokszor hallottam ezt, és biztos vagyok benne, hogy ti is, és még fogjuk is hallani, olyan könnyű olyankor megkérdezni, hogy hol van az Isten? Hol van az Isten akkor, amikor háborúk vannak? Hol van az Isten akkor, amikor ártatlanok szenvednek? Amikor halálos betegségek pusztítanak? Amikor rohan velünk a világ? Nincs időnk megállni, és már a következményeit sem tudjuk megállítani. Hol van akkor Isten, amikor ártatlanokat bántanak? Ez még iskolás koromban is nekem is nehéz volt ezt tapasztalni. Hol van akkor, amikor igazságtalanságok történnek? Amikor veszteségeink vannak? Amikor magányosak vagyunk? Mert már nem bízhatunk senkiben, úgy érezzük. Az ember kizárta Istent a világból, és olyan problémákat kreált, olyan galibákba botlott, amiket nem tudott megoldani. Eszembe jut az, hogy gyerekként szerettünk szétszerelni bizonyos dolgokat, úgy utána megnézzük, hogy hogyan is működik, hogyan működik az a játék, mi van benned, hogyan kapcsolódnak az elemek a távirányítós autóban a vezetékekkel. És volt, hogy már nem tudtuk összerakni. És amikor, anya, légy szíves, segíts, apa, nem tudjuk visszaszerelni az autót. Ilyen esetekben érezzük talán leginkább azt, hogy mennyire szükségünk van az Istenre. Amikor már kamaszként, vagy akár felnőttként, vagy idős fejjel is nem tudjuk összerakni azt, amit szétszereltünk. Amikor már nem tudjuk helyrehozni azt, amit elrontottunk. De olyan jó az, hogy Isten már az Édenben, a bűneset után sem hagyta azt, hogy az ember kétségbe essen, hogy még akkor is volt egy jó szava hozzá, és azt mondta, hogy majd jönni fog egy másik Ádám, aki a kígyó fejére tapos. Hogy lehet, hogy ti elrontottátok, de itt még nincsen vége, nincs veszve minden, mert helyre fogom állítani, amit elrontottatok. Össze fogom szerelni azt, amit szétszereltetek, és megragasztjuk együtt. És jobb lesz, mint újkorában. Annak idején bele se tudok szinte gondolni, el se tudom képzelni, hogy az Isten ott járkált a kert fái között, ahol az ember is élt. Ilyen közel voltak egymáshoz. És utána óriásira nőtt a távolság. És tudnunk kellett azt, hogy velünk van az Isten, vagy nem? mert nélküle nem vagyunk képesek győzni. És aztán megtörtént az, amiről Ézsaiás próféta olyan szépen kifejezi, hogy mennyire áhító dolog volt. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál. És így lett. Amikor Jézusban eljött közénk, és egészen közel jött. És az elhagyatottságban élő ember megtapasztalhatta újra, hogy mit is jelent, hogy velünk az Isten. Mikor elhagytak mindenek, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten, írja József Attila. Helyreáll az elrontott kapcsolat, amit a bűn megszakított, és újra lehetőségünk van arra, hogy egészen közeli kapcsolatban lehessünk az Istennel. És nem csupán a csatáinkban akar segíteni, nem csupán az erejét kínálja, amikor a miénk elfogy, hanem egészen közel jött, kíváncsi rád, és kíváncsi arra, hogy milyen gondolataid vannak, mi az, ami érdekel. Ott akar lenni nem csak az elhagyatottságodban, nem csak a nyomorúságodban és a szorongattatásaidban, vagy a bizonytalanság aggodalmában, hanem az örömeidben is. Akkor is, amikor sietsz, amikor nem tudod, hogy hogy fogsz a feladataid végére érni, vagy lesz-e hozzá elég erőd, akkor is, amikor dolgozatra készülsz, vagy amikor igazságtalanság történik. Én úgy gondolom, testvérek, hogy nincs ennél nagyobb bátorítás. Ez olyan dolog, ami évezredeken át emberek millióinak formálta át az életét, és adott nekik erőt. Gondoljatok az első keresztényekre, akik az oroszlánokkal is szembenéztek. Gondoljatok a reformátorokra, a hitvalló őseinkre, azokra, akik az előző században is üldöztetést, ítéletet, bebörtönzést szenvedtek el az Úr igéjéért. És mégis tudtak arról beszélni, tudtak arról írni, és bizonyságot tenni az életükkel, hogy velük az Isten, ami sokkal erősebb volt minden elnyomó hatalomnál. Lehet, hogy nem ilyen helyzetben vagyunk, hanem anyagi nehézségben és bizonytalanságban, vagy éppen a terhektől vagyunk megroskadva, vagy esetleg a magány nehezedik ránk. De olyan csodálatos ez a név, Immanuel, velünk az Isten. És ez a második advent népének nekünk is a legnagyobb bátorításunk, testvérek, bármiben is vagyunk, bármilyen élethelyzetben is. Ugyanaz az Isten, akinek a jelenléte erőt tudott adni meg annyi embernek, akinek az engedélye, az ereje és a jelenléte nélkül nem mertek csatába vonulni az Ószövetségben, akinek a jelenléte mindennél fontosabb volt Mózesék számára, ugyanaz az Isten, aki az Éden fái között járkált, mikor még minden rendben volt. A te életed fái között is ott akar lenni, és veled akar járni benne. Adja Isten, hogy bátorítást találjunk ebben a névben. Hogy tudjunk jól élni az Immanuel üzenetével, így, hogy mi már ismerjük és megélhettük, hogy ismerhetjük azt, akit elküldtek, akiért sóvárogtak a proféták, mikor megjósolták az eljövetelét. Hadd mondhassuk akár boldogan, akár szomorúan, akár bizonytalanul, de erőt adunk, hogy velünk az Isten. Ámen. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük neked azt, hogy amit mi elrontottunk, azt helyrehoztad, hogy helyreállítottad a kapcsolatot közöttünk, ami megszakadt, és amiből ki akartunk zárni téged. Olyan sokszor talán észre sem vettük azt, hogy kizártunk a döntéseinkből, kizártunk az életünkből, a társadalmunkból, a törvényeinkből. Köszönjük neked azt, hogy te mégsem mondtál le rólunk, hogy valójában sosem hagytál el minket, és nem fordítottad el az orcádat rólunk, hanem te akkor is a kezedet nyújtottad felénk, és karácsonykor szétszakítottad az első karácsonykor az eget. Urunk, köszönjük neked azt, ahogyan közöttünk jártál, és ahogy az életünkben is ott akarsz lenni. Hogy bármilyen élethelyzetben is legyünk, óriási erő van a te nevedben, óriási erő van abban, hogyha te velünk vagy. Urunk, kérünk téged, hogy hadd élhessük meg ezt a hétköznapokban is, bármilyen élethelyzetben vagyunk, akarhassuk mélyen és igazán megélni és vágyni a te jelenlétedet az életünkben. Olyan jó lenne ebben az adventben megtapasztalni azt újra gyermeki szívvel, amikor te egészen közel jöttél. Hadd élhessük át újra ezt a csodát. Kérünk téged, hogy te maradj így velünk. Hadd mondhassuk, hogy velünk vagy, és hadd látszódjon az életünkön. Ámen. Ima szolgálat következik, majd utána a záró énekünket fogjuk énekelni.
Ez a mai egy olyan Isten tisztelet, amikor ima szolgálat van. Most egy pár dalt énekelünk, Isten dicsérjük, legyen ez imádság. És aki pedig úgy érzi, hogy szeretne valamit letenni, szeretne valamiért áldást kérni, az tud fordulni két ima szolgálatoshoz itt kinn a kuckóban. Minden hónapban ez a gyakorlatunk, így az utolsó vasárnap. Bátorítlak benneteket, hogy éljetek ezzel a lehetőséggel. Aki pedig csak szeretne a helyén imádkozni, dicsőíteni, az pedig most élhet ezzel.
Itt vagyok most, jó. Yeah.
Köszönjük a zenecsoport munkáját és az ima szolgálatosokét. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünket énekeljük, a 181. új énekeskönyvi dicséretünket. Tőled árad minden áldás. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. További áldott adventi vasárnapot kívánunk.